Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató! Ha Jós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv lehet nem sok meglepetést tartogat azoknak, akik az ezotériában otthonosan mozognak. Én nem ilyen vagyok, tehát nekem okozott. Egy orvos fordított nevelődési regénye adja a történetet. A földön járó, természettudományok elkötelezettje Szeghalmi doktor a regény során olyan csodákkal találkozik, amikre az orvostudomány nem tud válaszokat adni. Rögvest az első oldalon azt olvassuk, idézet a könyvből, a lehetetlenséggel határos, mégis való. Egy asszony eleven békákat szült. A Magvető kiadó adta ki Szeghalmi Lőrinc Levelek az árnyékvilágból című regényét. A kötet szerkesztőjével, Király Leventével beszélgetünk. Amikor elkezdtem olvasni a könyvet, akkor ott rögtön a második vagy harmadik sornál az volt, hogy a szülést követően még továbbra is magzaton a fiatal nő hasában, és utána születnek a kis varangyos békák, hogy ez egy szimbólum.
Ez egy freudi kép, tehát nem is Freud, hanem lehet, hogy Jung, nem tudom melyikük írt erről, de hogy ez egy létező álom. Nők nem szeretnek erről beszélni, mert hát egy elég durva élmény, de sok helyen elmondják, hogy adott esetben állapotosan is előfordul, hogy egy olyan álom jön, hogy valami kétéltűt vagy hüllőt szül. Nyilván ez egy nagyon ősi félelem, és ebben a könyvben, ez egy fikciós könyv, a Levelek az árnyékvilágból, ez egy teljességgel kitalált történet, viszont pont ez a békásszülős történet, ez feltehetőleg, hát ugye nem tudjuk, hogy most megtörtént, ezt utólag nehéz kinyomozni, de az 1839-es évfolyamban az orvosi tárban két orvos is leírja ezt az esetet.
Ez egy valódi adat?
Ez az, amit nem tudunk eldönteni, hogy most ez egy tréfa volt-e, vagy megvezették őket, vagy mi történt, mert azt ígérik, hogy az ügyből mindenképpen beszámolunk a következő számban, de nem történt semmi, tehát hogy ez eltűnt. Ez egy nagyon komoly szakmai lap volt, tehát itt nem viccelődtek. Ez a korabeli magyar nyelvű egyetlen orvosi folyóirat volt, amiben nagyon komoly.
Hát és az Ung megye főorvosa jelzi ezt az adatot.
Így van, tehát hogy egyébként Alt Krisztián, aki a könyvnek az összeállítója, szerzője, ő azt mondta, hogy hát ő rá véletlenül bukkant erre a történetre, és hát azonnal elindított benne egy regényt, azt mondta,
egy önmagában, hogy egy ember véletlenül rábukkan az 1839-es orvosi tárnak egy ilyen történetre, szóval olyan hihetetlen számomra.
Ugye most azért beszélünk mi, és nem a Krisztián beszél magával, mert ezt talán a hallgatóknak érdemes tudni, hogy ő nem vállal gyakorlatilag interjúkat, tehát hogy ő ezt a Szeghalmi Lőrinc álnév mögé szeretne. Hát nem mondom, hogy bújni, de hát, hogy ezt a Szeghalmi Lőrinc nevű figurát kitalálta magának, és hát tulajdonképpen én most egy ilyen magyar hangja, vagy nem tudom én, kia vagyok ennek a kitalált figurának, de hogy a Krisztián egy alapvetően egy filológus alkat, tehát ő a magyar szakon diplomázott, Csokonai Vitéz Mihályból írta a diplomamunkáját, és elég jól ismeri, sőt, hát mondhatom azt, hogy nagyon jól ismeri a reformkor vidékét, tehát annak az irodalmát, és vannak ilyen írók, akik nagyon szeretnek elmerülni egy adott időszakban. Tehát például két nevet említenék, az egyik Fehér Béla, akinek szintén nemrég jelent meg egy regénye, a Kossuth Kifli, hát ő is ilyen alkat, ő azt mondja, hogy az a könyv mondjuk 1849-ben játszódik, ő azt mondja, hogy akkor érzi magát biztonságban, hogy ha megszerzi a leghitelesebb katonai térképet, amely az 1849 mondjuk májusi állapotokat ábrázolja, mert hogyha ő abban az időpontban játszott egy történetet, akkor ő igenis tudni akarja, hogy hol volt a Ipolyon híd ezen és ezen a településen.
Ezt elmondtam múltkor, amikor beszéltem vele erről a könyvről.
Na, hát akkor nyitott kapukat döngetek, tehát hogy ő azt mondta, hogy neki ez egyszerűen kell, és a Krisztián is ilyen, hogy megtetszett neki ez a történet, végigolvasta az orvosi tárnak a több évfolyamát, ezeknek az orvosoknak a naplóit, aztán eljutott a ilyen szerzőhoz, olyan szerzőhoz, hát ez olyan, mint amikor az ember ugye rátalál egy témára, és akkor rájön, hogy úristen, hát erről is írtak, erről is, jé, ez is írt erről, és akkor szépen elkezd kutatni, összeállt neki egy olyan kép, akinek már csak egy név kellett, és ez a Szeghalmi Lőrinc, aki Ung vármegyében egy örorvos, és összeállt ennek a figurának a szakmai múltja, és hát az a nagyon jó, hogy mindeközben ez a könyv nem egy ilyen rideg orvosi történet, hanem egyetlen egy műtét van benne, a szem hájónak az eltávolítása, az egész érdekesen le van írva, de hogy milyen jó, hogy ezt 1839-ben tökéletesen, steril módon és tisztán és gyönyörűen meg tudták oldani. Tényleg a 19. század óta egy ilyen szemműtét, az nem egy nagy durranás, hogyha így akarunk fogalmazni. De hát ugye nem is ez a lényeg, hanem ez egy úgy szoktuk írni, hogy egy misztikus thriller, meg egy krimi is van benne, meg van benne szerelmi történet, tehát szintén egy több műfaj van összevegyítve ebben a történetben, és hát az benne az érdekesség, hogy egy nagyon komoly háttérmunka és kutató munka van mögötte, és igen jól imitálja, vagy igen jól idézi meg a reformkornak a nyelvét.
A levélregény a 18.-19. századnak egyik kedvelt műfaja. Általában a levélregényben a történet a szereplők egymáshoz írt leveleiből bontakozik ki. Itt csak az egyik szereplő ír levelet, tehát nincsenek válaszok, nincs is utalás arra, hogy itt valaki válaszolna, és ezáltal egy szempontúvá válik az elbeszélés. Nincsen egy kontrollember, aki figyelmeztetné Lőrincet, hogy eltéved. Hát feltéve, ha ezt eltévedésnek szánja a szerző.
Tehát ugye Mikes Kelemen is fiktív.
Igen, egyedül írta. Itt egy az más, ember. Az egy ilyen üzenet a Holdról, a Mikes hát, Kelemeni.
Hát ez akkor pedig, ez is az, vagy üzenet a Marsról. Többen kérdezték, hogy miért nincs válasz. Tehát az a szerző úgy gondolta, hogy ez így lesz jó. Hát, és én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból már a kor kívánalmainak felel meg inkább. Tehát, hogy nem egy annyira bőlére eresztett és hosszú könyve, hanem egy kifejezetten feszes és rövid, és nyilván ezzel lehetett edukálni a cselekményt, vagy így az egésznek a hosszát. És hát amúgy pedig én szerintem belefér, tehát én remélem azért alapvetően ön is úgy olvasta, vagy az olvasók is úgy olvassák, hogy nem hiányzik nekik az, hogy most akkor egy...
Nem hiányzik, csak ez egy észrevételem.
Teljesen jogos, én is kérdeztem a Krisztiánt, mondta, hogy hát, hogyha úgy gondolom, hogy működik, hát akkor az jó, ha nem, azt majd meglátjuk, de tényleg az nekem az a te benyomásom, hogy így is működik. Tehát ez egy nagyon kevert. Tehát annyi minden van összekeverve benne, hogy nem mondjuk azt, hogy na, ez egy klasszikus levélregény. Nagyon sok esetben inkább filmszerű, tehát már eleve a vágása is úgy vannak megcsinálva, hogy hát ez nem lehet 18-19. századi könyv, hát természetesen úgy van benne adagolva a cselekmény, ahogy egy 20-21. századi tényleg olvasmányos könyvnél elvárt.
Az a Varga mester már nem él. Azon emberfők is feléje fordultak, melyek eddig nem ezt tették. Váradi uram csak pislogott, megsodort a bajszát. Meg lehet, bökte ki, az alábbi jegyzést téve. Ám szükségesnek látszana tekintetes asszony ezen állítás megerősítésére valamely megvilágító tanújel felmutatása, mit netán az alispán is elfogadna. Halovány mosoly derengett föl a hölgy arcán, mint ki elnézi az efféle tudakozódást. Sóhajtott, átkelt a hídon, s ott a patak másik oldalán indult meg az emberrabló után. A csend biztos, a pandúrok meg a hajdúk nagy hirtelennyében nem tudták, minőtett volna Ildomos. Furcsálkodva bámulták a távolodó hölgyet. Váradi szolgabíró aztán végleg eligazgatta bajszát, s a nyomába szegődött. Erre számosan megindultak, köztük Horváth doktor meg én is, hát ha a hölgy tévedésben van, a Varga él, s még szükségesnek bizonyul az orvosi segítség. Hosszú percekig tartott az út, földön heverő gallyak, szárak roppantak mindenütt, ahogy a menet haladt. A hatóságok emberei várakozással s hitetlenkedéssel telve követték egy büntet szinterén a halk szavú Ilonát, kinek takaros kendő borult vállára, hátára. Ő olykor a szoknyáját alig látható módon megemelte, hogy rúdság ne érje. Szokatlan látomány volt a szomorú káoszban. A fákkal, bokrokkal benőtt térségből idővel egy rétre, majd valami régi, ugaron hagyott földre jutottunk. Annak távoli mesdjéjén több szép fák jelölték a telek határt. Közeledve oda a hölgy egyszeribe megtorpant. Reá mutatott az egyik fára. Mögötte lészen, mondá. Mind oda menék. A furdalló kíváncsiság helyébe hamarjában iszonyat lépett. A fának támasztva ott ült a Varga, elevenség nélkül, mélyen átmetszett torokkal. Vére már nem folyt. Rongyos ruhájára, illetőleg a talajra kiömlött mind. Kifakult szemeit Horváth doktor csukta le. Megmértük a vágást, következtettünk belőle a gyilkos fegyver hosszára. Nagyobb kés lehetett, nem kard vagy kasza. Míg a pandúrok a talajon lévő nyomokat vizsgálták, Váradi uram Endrődi Ilonához fordult. Szabad kérdeni, honnan tudta, hogy itt van elrejtve a tetem? A válasz halkan jöve. Itten sírnak a leghangosabban a fák.
Szekhalmi Lőrinc hatújjal született, tehát táltos.
Igen.
A hatodik ujját azt még 6 éves vagy 7 éves korában leoperálják, de úgy tűnik, hogy egy ilyen műtét nem szakíthatja ki abból a világból, amiben beleszületik valaki.
Hát igen, Szekhalmi Lőrincet a könyvelején úgy ismerjük meg, mint a racionalitás bajnokát. Tehát belegondolunk, hogy a 19. század az a pozitivizmusnak az évszázada, tehát amikor tényleg a felfedezések, a feltalálások, az ipari forradalomnak a teljes pompája, hogyha ezzel a szóval élhetek, az ekkor következik be. Nagyon kevesen vannak, akik kételkednek abban, hogy a világ jó irányba halad, fejlődik, a találmányok minket segítenek, itt van a gőzgép, itt van a vasút, itt van a távíró, tehát hogy egy elképesztő robbanásban, tehát robbanásszerűen fejlődik az anyagi világ, és Szekhalmi Lőrinc ennek egy meggyőződéses, ennek a világnézetnek, ennek a, mondhatjuk azt, hogy materialista vagy pozitivista világnézetnek egy nagyon, nagyon komoly képviselője, aki elvégezte az orvosi egyetemet, és abszolút babonaságnak tartja azt, hogy holdnál szedett, nem tudom én milyen harmatos virágot tegyünk az akármilyen sebre. Egyszer csak azt történik Szekhalmi Lőrinc, hogy olyan események kezdenek el zajlani Ungvár megyében, amelyekre nincsen, nem lehet racionális magyarázatot találni. És hát ő nagyon idegenkedik az ellen, hogy ne racionális magyarázatokat találjunk, de hát szép lassan be kell látnia, hogyha ő valamit álmodik, és az álomban jeleket kapunk, akkor neki azt esetleg követnie kell, és a gyakorlat az azt igazolja, hogy igenis oda kell figyelni ezekre a jelekre. Plusz szerelmes lesz egy nőbe, aki szintén rendelkezik ilyen látnoki képességekkel, és hát ő is nagyon-nagyon finoman, de adagolja neki azokat az információkat, hogy hát kedves Lőrincem, valóban azért a látható világon túl is vannak dolgok, illetve hát lesz egy segítője, egy javas ember, aki soha nem tanulta orvosi karon azt, hogy melyik gyógynövény mire jó, hanem csak egész egyszerűen ugye van ez a népi bölcsesség, ez a valószínűleg több évezredes tudás, hogy akkor például a vére hulló fecskefű, az mondjuk jó a szemölcsre, vagy hogyha gyulladásos betegségünk van, akkor kamillateját iszunk, vagy a bodza az jó a torokfájásra. Ezek a amúgy igenis működő természetgyógyászati tudás, hát ennek van birtokában ez a javasember, és természetesen úgy alakul a könyvnek a történet, hogy ez a két ember összebarátkozik. És Szekhalmi Lőrinc, akinél azért materialistább embert keveset láttunk, ő egyszer a könyv vége felé be kell, hogy lássa, hogy hát igenis vannak más erők a világban.
Hát éppen ez a furcsasága talán leginkább ennek a regénynek, hogy ez egy fordított fejlődésregény. A hagyományos fejlődésregényben megint csak azt mondom, hogy a hagyományos, tehát a hagyományos fejlődésregényben a tudatlanságból, és itt most az ártatlanságot értjük ilyenkor ez alatt, tehát a tudatlanságból indul el, és jut el a tudatos, a természet tudatos állapotig, és ez egy ilyen fordított mozgás van.
Hát itt mindig az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy vannak-e való, tehát annak, aki így nézi, annak fordított fejlődésregény, aki úgy nézi, annak meg fejlődésregény, tehát ez ilyen szempontból ez kettős, én gondolom. Az egy nagyon szép dolog, amikor egy orvos beismeri azt, hogy hát igen, a javas embernek a módszerei is működnek adott esetben. Én csak egyszerű dolgot mondok, hogy gondoljuk el azt, hogyha én besétálok a körzeti orvoshoz, egy egyszerű megfázással, ami lázzal jár, akkor ő fölír nekem egy olyan antibiotikumot, amit adott esetben halálos betegségeknél szoktak fölírni. És hogyha viszont én a természetgyógyászat módszereivel élek, akkor csinálok magamnak egy kamillateját, vagy egy akármilyen borogatást, és azzal is meg tudok gyógyulni. Ráadásul nem tettem ki a szervezetemet egy rendkívül erős gyógyszer hatásának. És akkor most ugye kinek van igaza, tehát annak a sok diplomás orvosnak, aki fölírt nekem egy teljesen fölösleges gyógyszert, vagy annak a népi tudásnak, amit adott esetben elolvastam egy könyvben, vagy egy természetgyógyásztól hallottam. Én úgy gondolom, hogy ez egy ennél összetettebb kérdés, hogy ezt így kijelenthessük, hogy ez egy antifejlődés regény.
A cím, a levelek az árnyékvilágból, ez azt érzékelteti, mint hogyha megérkezett volna ebbe az árnyékvilágba.
Az árnyékvilágban az a vicces ebben a kifejezésben, hogy az árnyékvilágot azt ugye most már mi úgy érzékeljük, hogy az a túlvilág. De közben az ókoriaknál, tehát én úgy emlékszem, hogy talán az Éneázban fordul elő ez a kifejezés, az árnyékvilág alatt a mi világunkat értik, ugyanis ez azért árnyékvilág, mert látszódik az árnyékunk, tehát süt a nap. Ez az életünk, tehát ez a nappali tudatunk, most mi az árnyékvilágban vagyunk. Tehát, hogy ez nem a túlvilág, az árnyékvilág. Eredetileg ezt jelentette, és akkor pont arra gondoltunk a Krisztiánnal, hogy ez azért lehet jó cím, mert így kettős. Miközben az olvasók valószínűleg arra gondolnak, hogy az árnyékvilág az már a túlvilág, az már a szellemi világ.
A szerkesztőhöz fordulok, tehát nem magyar hangként.
Igen, igen, igen.
Amikor egy ilyen címmel találkozik, akkor rögtön eszébe jut ennek a kettőssége, vagy szerzővel való kommunikáció során alakul ki?
Nem ez volt az eredeti címe, hanem egy hosszabb címe volt, és a Krisztiánna nagyon hosszan gondolkoztunk, hogy mi legyen, és nagyon sok címváltozat fölmerült, és végül ebben maradtunk. Tehát, hogy ez egy ilyen közös munka eredménye volt, hogy ez legyen a címe. Nyilván mi azért egy kicsit más honnan közelítünk, az író is, meg én is. És én úgy gondoltam, hogy ezek az ilyen kettős játékok, ezek mindig érdekesek, és én utána megkérdeztem sok embert, hogyha azt mondom, hogy árnyékvilág, akkor az melyik világ, a túlvilág, vagy ez, és akkor 10-ből 9-en azt mondják, hogy az a túlvilág. De ez azért jó, mert a könyv végére Szekhalmi doktor gyakorlatilag majdnem átcsúszik az úgymond túlvilágba, vagy hát ott is nagyon komoly tapasztalatokat szerez. De ugye, hogyha tényszerűen nézzük, hogyha a racionális elmével nézzük, akkor viszont az történik, hogy ezek a levelek igenis az árnyékvilágban, azaz a mi világunkban születtek. Úgyhogy emiatt van egy kettősége. Az olvasók döntik el mindig, hogy jó-e a cím, vagy sem. Remélem jónak találják.
Király Levente szerkesztővel beszélgettünk Szekhalmi Lőrinc Levelek az árnyékvilágból című regényéről, ami a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha ebből szívesen meghallgatna többet is, akkor keresse a Kemény Kötést a civilradio.hu oldalon.
Kemény Kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.